Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. 167. dicséretünk első versét énekelve kezdjük meg Isten tiszteletünket. 167. dicséret első versét énekeljük fennállva, jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel. Elfogalva énekeljük 128. Zsoltárunkat, 128. Zsoltárunk mind három versét énekeljük el. Boldog az ember, nyilván ki az Istent féli. Segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése. Jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint az szól hozzánk, és írva található Lukács evangéliuma 7. fejezetében, a 36. verstől a fejezet végéig, 50. versig.
A bűnös nő Jézus lábait megkeni, kéri pedig őt egy a farizeusok közül, hogy ő vele egyék, annak okáért bemenne a farizeus házába, s leülne enni. Íme a városban egy asszony, aki bűnös vala, amikor megtudta, hogy ő a farizeus házába leült enni, hozza egy alabástrom szelencse drága kenetet, és megállván hátul az ő lábánál sírva, könnyeivel kezdi öntözni az ő lábait, és fejének hajával törli meg, és csókolgatta az ő lábait, s megkeni drága kenettel. Amikor pedig ezt látta a farizeus, aki őt meghívta, mondta magába: ha ez próféta volna, tudná, hogy miféle asszony az, aki őt illeti, hogy bűnös. És felelve Jézus mondta neki: Simon, van valami mondani valom néked? És azt mondta: Mester, mondjad. Egy hitelezőnek két adósa vala. Az egyik adós vala 500 pénzzel, a másik pedig 50-nel. És amikor nem volt miből megadni, mindkettőnek elengedi. E kettő közül azért mondd meg, melyik szereti őt jobban, és felelne pedig Simon, és mondta: azt gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. És Jézus mondta néki: igazán ítéltél. És az asszonyhoz fordulva mondta Simonnak: látod-e ezt az asszonyt? Bejövék a te házadba, az én lábaimnak vizet nem adál, ez pedig könnyeivel öntözi az én lábamat, és fejének hajával törlé meg. Engem meg nem csókolál, ez pedig időtől fogva, hogy bejöttem, nem szűnt meg az én lábaimat csókolgatni. Olajjal az én fejemet meg nem kented, ez pedig drága kenettel keni meg az én lábaimat. Minek okáért mondom néked? Néki sok bűne bocsátatott meg, mert igazán szeretett. Kinek pedig kevés bocsátatik meg, kevésbé szeret. És mondá annak: megbocsátattak néked a te bűneid. S akik együtt ülének vele az asztalnál, kezdik magukban mondani: ki ez, hogy bűnöket megbocsátja? Mondá pedig az asszonynak: a te hited megtartott téged, eredjél békességgel. Amen.
Köszönjük. Isten szent lelke, tegye áldottá igéje hallgatását, megértését, befogadását, követését. Nyissuk meg szívünket, Isten szín előtt imádkozzunk. Mindenható Istenünk, drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztusban hálát adunk neked, hogy újra a te színed előtt állhatunk meg a templomban, a gyülekezet közösségében, a testvérekkel együtt. Hálát adunk neked, Urunk, megtartó kegyelmedért. Hálát adunk neked mindazokért, akiket mellénk adtál életünkben. Köszönjük neked szeretteinket, társunkat, gyermekünket, gyermekeinket, unokákat, szüleinket, vagy még nagyszülőket. Köszönjük mindazokat, akikkel a mindennapokban együtt élhetünk. Köszönjük, hogy így állhatunk meg előtted. Köszönjük, ha mellettünk lehetnek, itt lehetnek a szeretteink is. És könyörgünk őértük, hogyha nincsenek, nem tudnak itt velünk lenni, hozd el őket a te hajlékodba. Indítsd a szívüket. Könyörgünk velük való kapcsolatunkért. Könyörgünk, Urunk, betegekért. Könyörgünk mindazokért, akik betegség miatt nem tudtak eljönni közénk, akár otthonukban vannak, akár kórházban, vagy akár ha közöttünk vannak betegek. Erősítsd, Urunk, a betegeket, testükben szenvedőket. Hisszük, hatalmad van gyógyulást adni, De ha nem tennéd is a te erődet, kérjük. Könyörgünk a gyászterhét hordozó, megszomorodott testvéreinkért. Vedd körül őket vigasztaló szereteteddel. És ahogyan hálát adunk szeretteinkért, úgy kérjük áldásodat gyülekezetünkre, mint lelki testvérekre, lelki családunkra. Áld meg közösségünket, áld meg Isten tiszteletünket, ige hallgatásunkat. Légy velünk, kérünk, légy közöttünk. Szólíts meg bennünket, ahogyan most előtted állunk, lelked által. Az Úr Jézusért kérünk. Amen. A megkezdett 167. dicséretet énekeljük, második és harmadik versét. 167. dicséret, második és harmadik verset. Dús kincséből az Úr jó békességet adjon. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom, a Szentírásból több helyről is, Mózes első könyve, 15., 16., 21. fejezetéből is válogatott verseket, és majd az Efézusi Levél 4. fejezetéből hosszabb ige szakaszt, és az ige hirdetést leülve hallgassuk nyitott szívvel. Ezután így szólt az Úr Ábrámhoz látomásban: ne félj, Ábrám, én vagyok a pajzsod, jutalmad igen bőséges. De Ábrám ezt mondta: ó, Uram, Uram, mit adhatsz nekem, hiszen gyermektelen vagyok, és házamat a damaszkuszi Eliézer örökli. Nem adtál nekem utódot, mondta Ábrám, ezért a házamnál született szolga lesz az örökösöm. Ekkor így szólt hozzá az Úr: nem ő lesz az örökösöd, hanem az lesz az örökösöd, aki tőled fog származni. Azután kivezette az Úr, és azt mondta: tekints föl az égre, és számold meg a csillagokat, ha meg tudod számolni. Azt mondta neki: ennyi utódod lesz. Ábrám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta előtt. Szárai Ábrám felesége nem szült neki, de volt Szárajnak egy egyiptomi szolgálója, akinek Hágár volt a neve. Száraj ezt mondta Ábrámnak: íme az Úr nem engedett szülnöm, menj be a szolgálomhoz, talán az ő révén lesz fiam. És hallgatott Ábrám Száraj szavára, akkor Száraj Ábrám felesége fogta szolgálóját, az egyiptomi Hágárt és férjének Ábrámnak adta, hogy legyen az asszonya. 10 esztendővel azután, hogy Ábrám megtelepedett Kánaán földjén. Ő bement Hágárhoz, az pedig teherbe esett. Amikor látta, hogy terhes, úrnőjének nem volt többé becsülete ő előtte. Ezért Száraj ezt mondta Ábrámnak, miattad ért engem sérelem. Magam adtam öletbe a szolgálómat, de látja, hogy teherbe esett, nincs előtte becsületem. Ítéljen ügyünkben az Úr. Ábrám így felelt Szárajnak, hiszen kezedben van a szolgálód, csinálj vele, amit jónak látsz. Ettől fogva olyan rosszul bánt vele Száraj, hogy az elfutott tőle. Az Úr angyala rátalált a forrásnál, a pusztában, annál a forrásnál, amely a Súrba vezető út mentén van. És azt mondta, Hágár, Száraj szolgálója, honnan jössz és hova mégy? Ő így felelt, úrnőm elől, Száraj elől futok. Azt mondta neki az Úr angyala, térj vissza úrnődhöz, alászkodj meg előtte. És ezt is mondta neki az Úr angyala, nagyon megsokasítom utódodat, utódaidat annyira, hogy meg sem lehet őket számolni. Majd ezt mondta az Úr angyala, íme teherbe estél, fiút fogsz szülni, nevezd Izmaelnek, mert hallott az Úr nyomorúságodról. Szilaj ember lesz ez, kezet emel mindenkire, de rá is mindenki, kárt ez testvéreinek, ahol csak tanyászik. Ezután fiút szült Hágár Ábrámnak, Ábrám Izmaelnek nevezte el a fiát, akit Hágár szült. Ábrám 86 esztendős volt, amikor Hágár Izmaelt szülte Ábrámnak. Amikor Ábrám 99 éves volt, megjelent Ábrámnak az Úr, és ezt mondta neki, én vagyok a mindenható Isten. Járj én előttem, és légy fethetetlen. Megajándékozok szövetségemmel, és nagyon megszaporítom utódaidat. Azután meglátogatta az Úr Sárát, ahogyan megmondta, és úgy cselekedett az Úr Sárával, ahogy megígérte. Sára teherbe esett, és fiút szült Ábrahámnak öregkorára, abban az időben, amelyet megígért neki az Isten. Ábrahám Izsáknak nevezte az újszülött fiát, akit Sára szült neki. Körülmetélte Ábrahám a fiát, Izsákot 8 napos korában, ahogyan megparancsolta neki Isten. Ábrahám 100 esztendős volt, amikor fia Izsák megszületett. Akkor ezt mondta Sára, nevetségessé tett engem az Isten, kinevet mindenki, aki csak hallja. Ezt is mondta, ki jósolta volna meg Ábrahámnak, hogy fog még Sára fiakat szoptatni, mert fiút szültem öregkorára. Amikor Sára nevetni látta az egyiptomi Hágár fiát, akit Hágár Ábrahámnak szült, azt mondta Ábrahámnak, kergesd el ezt a szolgálót a fiával együtt, mert nem örökölhet ennek a szolgálónak a fia az én fiammal, Izsákkal. Pál apostol ezt írja az efézusiaknak, kérlek titeket, én, aki fogoly vagyok az Úrért, éljetek méltón ahhoz az elhivatáshoz, mellyel elhivattatok, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel. Viseljetek el egymást szeretettel, igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Kedves testvérek, mai nappal zárul a házasság hete országos rendezvény sorozat. Amelynek keretében az országban sokféle rendezvényt szerveztek, előadásokat, beszélgetéseket. Csobánkán, ahogy hirdettük, és plakát is kint van, egészen gazdag programkínálat volt. Játékos, beszélgetős estel túrával, előadással, filmklubbal, áldáskéréssel. Így mai igénk is a házasság hetéhez kapcsolódik. Amikor ezt hallottuk Pál apostol szavaiból, éljetek méltón elhivatásotokhoz, melyel elhivattatok teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel, viseljetek el egymást szeretettel, igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével, nem a házasok házasságról, nem kifejezetten, direkten házasoknak szóltak ezek az igék, ezek a mondatok. A gyülekezetnek írta, mondta ezeket Pál apostol. Még keresztjének a gyülekezet közösségében éljünk ahhoz méltóan, hogy mi Krisztushoz tartozunk, ahhoz az elhíváshoz méltóan, teljes alázatossággal, szelídséggel, türelemmel, viseljük el egymást szeretettel. És azt gondolom, hogy ahogyan együtt vagyunk, többé-kevésbé heti rendszerességgel a templomban, vagy még talán más alkalmakon is, nagy baj nem szokott ezzel lenni, hogy elviseljük egymást szeretettel. Nagyrészt ez működni szokott, elviseljük egymást azért, ugye, testvérek? Megy ez úgy, amennyit együtt vagyunk, menni szokott ez nekünk. De hát, ha ez igaz gyülekezetre, még inkább igaz a legszűkebb gyülekezetre, a családra, a házasságra. Viseljétek el egymást szeretettel, szelídséggel és türelemmel. És mindez pedig a legszűkebb kötelékben már azért kicsi nehezebb. Amikor sokat együtt vagyunk. Egy térben és egy időben. Ismerjük már jól egymást, és ismerjük a másik szokásait, rigójáit, a másik idegesítő szokásait is. Akkor már néha nehéz elviselni egymást szeretetben. Nehéz elviselni egymást, ha sokat vagyunk együtt, tudjuk, mikor, hogy, mire, hogy reagál a másik. Néha már unjuk, és elég, és sok a konfliktus is, mert, illetve lehet sok konfliktus is, mert természetes, hogy bizonyos dolgokra máshogy reagálunk, vannak surlódások. A legszorosabb kötelékben bizony néha már nehéz szeretetben elviselni egymást. Hát, ha meg nem vagyunk együtt, akkor meg persze az a baj, amikor a családfő, a férje, a férfi, vagy esetleg a feleség keveset van otthon, nem tud időt, minőségi időt tölteni a családdal, munkája miatt, akkor azért tud persze esetleg széthullani a családi kötelék, mert nem vagyunk együtt. Viseljük el egymást szeretettel. Hogy működhet ez jól? A házasság hete rendezvény sorozat, illetve annak fő szervezői minden évben egy házaspárt választanak, egy többé-kevésbé ismert házaspárt, akik valamelyest az ő házassággal minták is lehetnek, így akár országvilág előtt. Mindenki előtt is. Idén Semsei Rudolf üzletember és felesége Dobay Eszter a házasság hete arcai. Sok helyen olvashatunk velük interjút, riportot, vagy hallgathatunk újságokban, erről szóló újságokban, vagy akár a református hírportálokon is, az interneten, a református.hu-n, a parokia.hu-n is körülbelül háromféle interjút olvashatunk el. Nem szeretnék hosszasan olvasni velük készült interjúkból, elolvashatjuk, ha szeretnénk. Azt viszont szeretném kiemelni, hogy minden évben a házasság hete arcai megfogalmaznak egy mottót, ami köré szervezzük az évi gondolatokat, főbb üzeneteket és programokat. Idén pedig a mottó, amit ők választottak, megfogalmaztak, az ez, hogy a házasság az csapatjátékszerelemmel. Csapatjátékszerelemmel. Hogyan működhet jól egy közösség, a legszűkebb közösség, a családi közösség, a házasság, úgy, mint ami csapatjáték szerelemmel. Férj-feleség csapatjátéka, amiben benne vannak a gyermekek, és valami módon azért oda kapcsolódnak a szülők, mármint a pár, a házaspár szülei is, anyós, saját szülővel, illetve anyóssal, apossal való kapcsolat is természetes módon jelen van a család életében, ha nem is laknak ott, de hozzuk magunkkal a szülőktől örökölt mintát, úgy mindenképp benne van, és a velük való kapcsolat is benne bele fonódik, közre játszik a kapcsolatban. Hogyan vagyunk jelen csapatként gyermekeink felé, hogyan vagyunk jelen csapatként, mint összetartó kis csapata szülők felé, hogyan működünk, mint csapat. Ezt vizsgálhatjuk, ezen gondolkodhatunk, ami már messzevívő, messzevezető nehéz kérdéseket is elénk hozhat. Tudunk-e egységben lenni családban, egymással, házastársak egymással, amikor gyermeknevelési kérdésekben dönteni kell? Vagy amikor szülők a szüleink felé valamit képviselni kell? Tudunk-e egyek lenni? Ha mindenre keressük a Szentírás útmutatását, nem csak Pál apostol szavait, amit most hallottunk, keresünk példát jó házasságra a Szentírásból, akkor nehéz feladatra vállalkozunk, azt gondolom. Mert a Szentírásban is valós nehézségekkel teli házasságok vannak előttünk. És családok vannak előttünk. Több családról olvashatunk az ősatyák történetében, a Mózes első könyvében, mondhatnánk szinte egy kész családregény, ami előttünk van. Ábrahám, Izsák, Jákob, József történetei. Egy részét hallottuk most. Ábrahám és Sára, vagy régebbi nevén Abrám és Száraj házassága történetét. Fejezeteken átívelő történet ez. Picit hosszabban is olvastam, hogy jobban belelássunk. Bár azt remélem ismert történetek ezek. Ábrám és Száraj, vagy Ábrám és Sára házassága. Ami most úgy van előttünk, mint nem egy pozitív példa a jó csapatjátékra, jó csapatjátékkal működő házasságra. De azért lássuk, vizsgáljuk meg. Hogyan is működnek ők együtt csapatként, illetve azt látjuk majd, hogy nem működnek jól csapatként együtt. Az ő házasságuknak van egy nagy terhe, ez a kezdetektől világos, az ikéből. Idős korukra nem született gyermekük. Száraj meddő. Nagy fájdalom és nagy szégyen ez, ahogy ezt megélhette Száraj és család és az egész család. Így volt ez, így van ez ma is, még inkább így volt ez akkor. Ha nem tudja megélni a férfi az apaságát, és még inkább a nő az anyaságát. Ha nem tudnak családjukba gyermeket, utódot fogadni, nevelni, nem lesz, aki öregkorukban gondoskodik róluk, azzal együtt, hogy már öregek. Nehéz, fájó kérdés mindez. Ahogy ma is az, csak ma már kicsit más mindez a kérdés. Ma már nagyon sokféle orvosi segítséget tudnak kapni azok a párok, akiknél a gyermektelenség, meddőség, fájó kérdése van jelen. De ezekkel a segítségekkel együtt is a gyermek az Isten ajándéka. Ma orvosi segítséggel van meg ugyanannyi esély egy meddőházas párnak, mint amennyi egy nem meddőházas párnak. Körülbelül a 30% esély egy átlagos házas életben, hogy gyermek fogadjon. Ugyanez az esély az orvosi segítségekkel együtt. És mindezek mellett és felett Isten kezében van, hogy megfogan-e egy gyermek, és megszületik-e a gyermek. Nehéz kérdések ezek ma is. Nehéz, fájó dolgok tudnak ott lenni egy család életében, amikor gyermekért küzdenek. Ezt szokták mondani, hogy egy nő mindent meg tud tenni, és megtesz azért, hogy gyermeke szülessen, vagy hogy ne szülessen. Ennek kérdése van ott a mai történetünk mögött is. Nem a ne szülessen, erről most nem szeretnék hosszasan beszélni, de az is egy fájó dolog, hogy ma az orvostudomány ebben is nagyon sokat tud segíteni. Nem csak azért, hogy ne fogadjon meg, de azért is, hogy ne szülessen meg. És ebből is nagyon sok seb van, látott, vagy tudott és nem tudott seb van emberek, családok életében, akárha úgy, hogy gyermekek felnőnek úgy, és élnek felnőttek úgy, hogy talán nem is tudják, hogy van egy meg nem született abortuszban megölt testvérük, vagy anyák, nők hordozzák azt a fájdalmat, hogy egyszer úgy döntöttek, hogy megölik gyermeküket. Nem erről ezt szeretnék hosszasan szólni, csak nehéz kérdések ezek is. Mint ahogyan azért küzdenek, és akár élnek át fájdalmakat nők, családok, hogy szülessen gyermek. Ez volt tehát a teher Ábrahám és Sára házasságában. És mindehhez Ábrahám ígéretet kap Istentől, fia fog születni. Sőt, majd annyi utóda lesz, mint égen a csillag. Sok nép atyává teszi, nagy nép atyává teszi az Úr őt, amellett, hogy földet is ad számára. Ábrahám többször kapja ezt a csodálatos ígéretet az Úrtól. Persze nem naponként, nem hetenként, még csak nem is évenként szól az Úr. Évek, hosszú évek telnek ám, mire megismétlődik az Úr ígérete Ábrahám felé. De Ábrahám épít erre az ígéretre. Így indul el, hát így olvasunk róla máshol is, hogy a hit példakép Ábrahám. Hogy elindul a pusztában az Úr szavára, az idegenbe, az ismeretlen földre, úgy, hogy nem tudva, hogy hova megy. Rábízza magát az Úrra. Ebben a hit példaképe. De Sárával való kapcsolatában nem mondhatjuk, hogy példakép. Ábrahám kapja az ígéretet, gyermekük fog születni, de ebben az ígéret, ezt az ígéretet nem tudja úgy átadni Sárának, hogy az ígéret Sáráé is legyen. Hogy ezzel Sára is azonosuljon. És viszont talán Ábrahám nem tud jól azonosulni Sára fájdalmával. Talán nem tudja jól megérteni Sára fájdalmát. Telnek az évek, és nem történik semmi. És Sára elveszti a türelmét, nem tud már várni. Lépjünk már. Öregszünk. Nagyon öregszünk. eljár az idő felettünk, hogy lesz itt gyermek, utód, mi lesz öregkorunkra. Ugye, ahogy hallhattuk, a legelső lehetőség, nulladik variáció, gyermektel, ezt mondja Ábrám, Uram, mit adhatsz nekem, gyermektelen vagyok, házamat a damaszkuszi Eliézer örökli. Szolgálja örökli majd mindazt, ami az övé. Nem, mondja az Úr, nem, nem lesz az örökösöd, hanem majd tőle származik, aki örököl. Lesz utódod. Ekkor, illetve később majd, amikor Szárai, vagy Sára, nem tud tovább várni. Beküldi Hágárt, az ő szolgálóját Ábrámhoz. Menj be, hogy így fogadjon, és szülessen fiad, fiunk. Elfogadott volt ez abban a korban, hogy ha nem lehet gyermek egy házasságból, akkor a szolgálón, szolgáló lányon keresztül szülessen gyermek, és az annak a házaspárnak, családnak a gyermekeként számítatott. De Istennek nem ez volt a terve, nem ez volt Isten ígérete, hogy Hágáron keresztül. És látjuk, hanem hogy saját gyermeke születik majd. És látjuk, hogy mennyi fájdalom, fájó következmény, teher jön majd ebből. Egyszer egy jó rossz döntés, bejön egy harmadik fél a házasságukba, abból születik meg a gyermek, és onnantól Hágár csúfolja Sárát, legalábbis Sára ezt érzi, ezt tapasztalja, ezt éli meg. Nekem lesz már gyermekem, neked nincs. Megszületik majd a fiú, aki pedig végig egy fekete pont, egy szálka a szemükben. Ott van ez a család, Ábrahám, Sára, benne egy harmadik fél, a szolgálólány, és annak Ábrahámmal való közös gyermeke Izmael. Ma ezt így mondanánk, mozaik család. Amikor ugyan nem együtt élnek természetesen ma már két nő, de a férfival, de születik egy másik kapcsolatban egy gyermek, és valahogy kezelni kell ezt a helyzetet. És látjuk, mennyi fájdalom van ebből, hogy bejött egy harmadik fél. Mi van mögötte? Félelem, egymás meg nem értése, meg nem, az ígéret nem átvétele, türelmetlenség. Nem tudtak egy csapat lenni. Nem tudtak egyé lenni. Nem tudta Ábrahám jól megérteni, átélni Sára fájdalmát, pedig biztos az ő fájdalma is volt ez. Nem tudta jól átadni az Isten ígéretet. Sára nem vette át az Isten ígéretet. Ábrahám pedig nem tudott nemet mondani Sárának, hogy nem, nem ez az Isten terve. Nehéz kérdés ez, röviden hadd kértéljek ki erre, amikor nem merünk felvállni egy konfliktust. Nem merünk nemet mondani, mert mi lesz? Mert mi lesz? Jávák vagyunk. És lesz belőle még nagyobb baj és konfliktus. Talán ez a házasság, talán ez szinte minden fontos kapcsolatban a legnagyobb művészet. Megismerni, meglátni, milyen konfliktus az, amit fel kell vállalni, és milyen konfliktus, amit nem érdemes. Mert annyira apróság. Majd erre egy-két mondat erejéig visszatérünk a házaspár szavaiban is. Vannak, amiket nem érdemes szóvá tenni, de fontos kérdésekben igenis fel kell vállalni konfliktust. Nem? Nem értek veled egyet, Másképp gondolom, jussunk egyességre. Ábrahám nem mert konfliktust felvállalni. Rábólintott. Jól van, Sára, jöjjön Hágár. Jött. És egyre nagyobb baj lett. Mert megfogant a fiú, megszületett a fiú. Szenvedett Elüldözték, visszamegy, újra elüldözik. Isten megáldja őt is. Hitünkért, egymásért, hittel meghozandó döntésekért igenis merünk felvállalni konfliktusokat. Mert ha nem, abból csak később is baj lesz. Mert ha csak rábólintok, amit a másik akar, amivel nagyon nem értek egyet, csak később dolgozik tovább bennünk, hogy de miért? De miért bólintottam rá? De nagyon nem úgy akartam. Mennyi ilyet tud az ember hordozni magában, amikor gyáva volt fölvállalni egy konfliktust? Messziről való régi történet, Ábrahám és Sára története, mégis mennyire mai. Egy példa, ami nem jó példaként van előttünk a Szentírásból. Házasság, család, mint csapatjáték, és ők nem voltak jó csapatban együtt. Nem voltak jó csapatjátékosok. És ott van előttünk a másik történet. Jézus bemegy vendégségbe, egy házhoz. Megjelenik ott egy idegen nő. Ezt tudjuk róla, hogy parázna nő. Látszólag semmi köze a házassághoz. Nem ilyen kapcsolatról beszélünk. Megjelenik egy idegen nő, aki könnyeivel, annyira sír, hogy könnyeivel öntözi Jézus lábát. Folynak a könnyei Jézus lábára, hajával törli azt meg, és drága kenetet kell Jézus lábára. Miért? Tudjuk, megtudjuk hálából. Mert neki sok bocsátatott meg. De a házigazda csak háborog. Az ő szempontjából érthető a háborgása is. Hogy képzelni az idegen nő, hogy bejön ide, amikor Jézussal vagyok most együtt, ő a vendégem, és hogy gondolja Jézus, hogy ezt jól fogadja egy bűnös nő ilyen tettét. De minden mögött ott van, ami Ábrahám és Sára kapcsolatában is a másik meg nem értése. Hogy miért is cselekszik úgy a másik, ahogy? Mi van az ő tette, vagy akár indulata mögött? Hogy mi van a nő tette mögött? Hogy képzeléd, de hogy valóban miért teszi mindezt a nő? Ahogy Ábrahám és Sára is nem tud jól mögé látni. Nem tud jól Ábrahám Sára mellé állni, Sára nem érti meg jól az Ábrahámnak kapott ígéretet. Hogy tudok jól csapatban együtt lenni a társammal, családtaggal, gyermekkel, szülővel? Hogy tud megvalósulni mindaz, amit az Efézusi levélből így hallottunk, hogy teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel legyetek, éljetek, viseljetek el egymást szeretettel, békesség kötelékével, lélek egységében. Mindez úgy működhet, ha mindaz igaz lesz, amit a bűnös nő történetéből meghallható, hogy tudom magamról és tudom másikról, és elfogadom, hogy neki is mennyi bocsátatott meg, és nekem is mennyi bocsátatott meg. Ha tudom úgy látni magamat, hogy nekem mennyit kellett Jézus megbocsásson, és tudom úgy látni a másikat, hogy neki is Jézus megbocsátott. Így elfogadni egymást. Hogy én is Isten kegyelméből élő bűnös ember vagyok, és a másik is. Elfogadni a másik bűnét, nyomorúságát, terhét, fájdalmát. Megismerni, mögé látni, elfogadni, elhordozni. Erre hív minket Isten családi kapcsolatainkban. Ez lehet talán a titok. Az a titok csapatjátékban élni, létezni. Ha ebben a csapatban nem csak ketten vagyunk, vagy családra gondolva nem csak gyermekkel, vagy szülővel vagyunk együtt, hanem benne van Jézus is ebben a csapatban. Minden napjainkban, élő módon, vele közösségben éljük a mindennapokat az értünk meghalt és feltámadt Úrral. Így áldja meg a mi Urunk kapcsolatainkat, házastársi vagy gyermeki szülői kapcsolatainkat, családjainkat. Amen. A kiosztott lapról énekeljük énekünket, hálaadó énekünk ez, mindenért, amit az Úrtól kaptunk, szeretteinkért is. Szívből köszönöm, Uram, az életet. Imádkozzunk. Hálát adunk neked, Urunk, mindenért, szeretteinkért, szüleinkért. Hálát adunk szüleinkért, akiknek előttünk lehet példája, házasságok. Köszönjük, ha az ő példájuk jó példa számunkra, követhető, követendő. És kezedbe tesszük, Urunk, annak terhét, hogyha az ő életük, házasságuk nem jó példa, hanem fájdalmakat okozott számunkra. Sőt, esetleg olyan példa volt, amitől inkább elhatárolódunk. Könyörülj rajtunk, amikor eléd hozzuk, akár szülőktől, vagy társunktól kapott sebeinket. Megvalljuk neked, olyan könnyen tudjuk egymást megbántani. Olyan nehezen valósul meg, hogy társként látjuk a másikat, és csapatban, csapattársként, csapatjátékban vagyunk együtt. Bocsáss meg, amikor oly könnyen megsértődünk, a rosszat látjuk, feltételezzük a másikról, vagy amikor mi magunk nem vagyunk tekintettel a másikra, hogy mi van az ő tette és szava mögött, megbántjuk egymást, könyörülj rajtunk, Urunk, hogy a Te békességedben tudjunk együtt lenni szeretteinkkel otthonainkban. Add a bölcsességet, hogy tudjuk látni, mi az a konfliktus, amit nem érdemes felvállalni, szóvá tenni dolgokat, és mi az, amit fel kell vállalni, ki kell mondani, meg kell beszélni. Könyörgünk így családjainkért, szeretteinkkel való kapcsolatért, szüleinkkel, vagy akár nagyszülőkkel való kapcsolatért, gyermekeinkkel való kapcsolatért, vagy unokákkal. Kérünk, hogy mindezek kapcsolataink Te jelenlétedben lehessenek. Könyörgünk szeretteinkért, azokért különösen, akik még nem ismernek Téged. Akik most nincsenek itt velünk a Te hajlékodban. Add, hogy mind többen lehessünk úgy együtt, Isten tiszteleteken, hogy együtt vagyunk szeretteinkkel. Hogy családok közössége lehessen a mi gyülekezetünk. És ha tudjunk úgy együtt lenni családi közösségben és gyülekezeti közösségben, hogy úgy tekintünk egymásra, mint akik magunkról és a másikról is tudjuk, hogy Krisztusban megváltott, bűnös gyermekeid vagyunk. Áld meg, így kérünk, otthonainkat és gyülekezeti közösségünket. Kezedbe tesszük, Urunk, az előttünk álló napokat, feladatokat, alkalmakat. Kérünk, légy jelen, légy velünk ezekben. Könyörgünk fiatalokért. Könyörgünk azokért, akik még várják, hogy megtalálják a tőled való társukat. Könyörgünk így a párválasztás előtt állókért, és könyörgünk a kapcsolatban élőkért, és még nem házasságban élőkért, hogy tudják a Te akaratod szerint megélni kapcsolatukat. Urunk, olyan nehéz ebben a világban, amikor már minden szabad, már minden elfogadott a Te akaratod szerint élni fiatalon, házas kapcsolatban, vagy keresni a megfelelő társat. Könyörülj, Urunk, a 10 éveseinken, a 20 éveseken, akik keresik, és attól, hogy keressék, hogy hogyan élhetnek tőled való módon párkapcsolatban. Hadd lehessünk ehhez felnőttek jó minta, követhető minta. Így tesszük kezdetbe mindannyiunk életét, ha tudjuk szeretetben, imában egymást hordozni, könyörgünk betegekért, szenvedőkért, gyászhordozókért, vizsgázókért. Állj mindannyiunk mellett következő napjainkban is. Hallgass meg, kérünk, az imádságot, amit most magunkban csendben mondunk el neked. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, a hirdetésket hallgassuk meg. Köszönjük a testvérek minden elmúlt heti munkáját, segítségét, adományát, a szószékemelvény, a csobánkai beruházás, bére a bizottságában való munkát, a csobánkai filmklubban való segítséget. Továbbra is lehet jelentkezni az igeolvasás szolgálatára Óvári Ákos vagy Szabó István testvéreinknél. Köszönjük mindazoknak, aki ezt vállalja, az istentiszteletem. Március 2 és 6 között esténként 18 órától Többet ér címmel lesznek evangelizációs esték templomunkban, Rút könyve alapján. Bödger Antal verőcei lelkipásztor szolgál közöttünk. Pénteki alkalmat követően szeretett vendégség is lesz, melyre meghívtuk verőcei testvéreinket is. Mindenről a kiáratnál plakát is van, tehát ez még nem a szórólap, amit magunkkal vihetünk és továbbadhatunk, hanem ha tudunk olyan helyet, ahova ki tudjuk tenni, akkor így vigyük magunkkal az A4-es plakátot. Gyülekezetünk történetét bemutató örök emlékezésre méltó jegyzések című könyv is vihető, kiadvány ingyenes, de Pap László lelkipásztor testvérünk prédikációs kötete második részének megjelentetéséhez köszönettel fogadunk 1000 forint adományt. És köszönettel veszünk minden más adományt, mellyel közösségünket támogatják, akár önkéntes egyház fenntartó járulékként, akár más címen. Presbitériumunk elkészítette a választó névjegyzék munkapéldányát, ma még megtekinthető, ellenőrizhető ez a lelkészi hivatalban. Kérjük testvéreinket, hogy nézzék meg, és ha valami nem jól szerepel, akkor jelezzék. Február 29-én kiránduló körünk Pilis Szent Keresztre szervez túrát, találkozás 8:40-kor a Pomázi buszpályaudvaron, a táv 6 kilométer, várnak mindenkit, gyermekes családokat is szeretettel. Segítséget kérünk Pomázi templomunk és gyülekezeti házunk rendszeres takarításához. Aki szívesen bekapcsolódna ebbe a szolgálatba, kérem keresse Kalmár Ilona vagy Tatai Ferencné testvérünket. Köszönjük mindazoknak, akik eddig is vállalták ezeket a szolgálatokat, lehet újonnan is becsatlakozni. Harang szólt január 23-án, elhunyt Pintér János testvérünk 76 esztendős korában. Temetése február 10-én volt városunk hivatalozójából. Alkalmaink a jövő héten, hétfőn 9:30-tól babamakör Pomázon. 6 órától énekkari próba Pomázon. Kedden 6 órától Biblióra Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon. Szerdán 6 órától Biblióra Pomázon. Pénteken 4 órától 6 óráig a konfirmációs órák idején farsangi játék délután tartunk. Várunk minden hittanost, konfirmandust 4 órára. 5., 6., 7. osztályból. 7 órától a szokott módon lesz ifjúsági óránk. Jövő vasárnap szokott rendben tartjuk Isten tiszteleteinket, melyeken Csobánkán és Pomázon és Pap Lászlóné lelkipásztor testőrünk szolgál. Délután 3:30-tól kézműves családi délutánunk lesz, melyre várunk minden gyermeket szüleivel együtt, 6 órától pedig presbiteri gyűlés lesz, melyre várjuk a presbitereket és az érdeklődőket. Várjuk a gyermekeket továbbra is gyermekisten tiszteleteinkre, mely párhuzamos Isten tiszteleteinkkel. A mi Úrunk legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Most még Óváriné Herpai Dóra szól a gyülekezetek kiskovácsi misszióról.
Köszönöm szépen! Kedves testvérek, a kórház misszióról szeretnék néhány mondatot adni, hírt is adni róla, és egy kicsit a gyülekezet szívére helyezni, hogy milyen segítségre lenne szüksége a gyülekezetünk kórház missziójának. Évtizedes szolgálatról van szó, ami nem is Pomázról indult annak idején, hanem Pasarétről érkeztek ide. Ha jól tudom, a 90-es évek elején lelkipásztorok és lelkigondozó szolgálók a Kiskovácsi Kórházba missziói szolgálatot végezni, és azután ez így szépen bekapcsolódott gyülekezetünk is. Én emlékszem arra 4 évvel ezelőtt, amikor Szász Ferenc testvérünk állt ugyanezen a helyen, engem akkor szólított meg az Úristen Szász Ferencen keresztül, akkor nagy bajba került ez a misszió. Kiöregedtek, megbetegedtek a régi szolgálók, és újakra volt szükség. És én akkor 4 évvel ezelőtt hosszas tépelődés után kapcsolódtam be ebbe a szolgálatba. És most ugyanez a helyzet, hogy bajban van a szolgálat. Néhány mondatot hagy mondjak róla, hogy hogyan is zajlik. Minden vasárnap elmegyünk, egyik vasárnap Kiskovácsiba, a kórházba, ott a pszichiátriai osztálynak a rehabilitációs részlegébe, ahol fennjáró betegek vannak, másik vasárnap pedig a Sara otthonba, ami egy ilyen pszichiátriai lakó otthon. És oda megyünk el, felváltva, eddig 4 páros volt a szolgálatban, tehát havonta egyikünkre jutott havonta egy-egy alkalom, és most sajnos tartósan megbetegedett Szász Ferenc testvérünk is, és egy másik szolgáló páros is, úgyhogy most egy kicsit nehéz helyzetben vagyunk, és hogy hogyan zajlik egy ilyen vasárnap, délután 3-kor megérkezünk, nagyon megható látni azt, ahogyan a betegek lecserélik a köntöst, szép ruhába öltöznek, várnak bennünket az asztal körül, vagy a könyvtárban, vagy pedig a kórházi társalgóban, és várják az igét. És akkor leülünk melléjük az asztalhoz, közösen énekelünk, egy előre elkészített menetrend alapján felkészülünk az aznapi igéből, biztatást próbálunk nekik adni Jézus Krisztuson keresztül, tehát van egy kis igei alkalom, és utána pedig beszélgetés az igéről, a személyes problémáikról, utána közösen imádkozunk, nagyon-nagyon őszintén odahozzák ezekbe az ima közösségekbe a terheiket, és a végén is éneklés és egy kis süteményes szeretett vendégség van. Így zajlik minden vasárnap Kiskovácsiban, illetve a Sara otthonban. És amiben én szeretném a testvérek segítségét kérni, 3 módon tudnák segíteni a szolgálatot. Az első az imádság, talán ezt kérhetem mindenkitől, hogy hordozzák imában ezt a missziót. A másik, hogy használt bibliákat szeretnénk gyűjteni, hiszen a betegek ugye cserélődnek, nagy részüknek nincsen saját bibliája, illetve nincsenek olyan anyagi lehetőségeik sem, hogy vásároljanak bibliát. És hogyha hever otthon a polcon régebbi fordítás, nem baj, ha vannak benne bejegyzések, akkor szívesen fogadnánk használt bibliákat, ezzel engem bátran lehet keresni itt vasárnaponként. És a harmadik pedig a személyes szolgálat. Hogyha valaki esetleg most úgy érzi, hogy megszólítva érzi magát, akkor imádkozza ezt meg magában, és ezzel kapcsolatban is engem bizalommal keresenek, hogy akár csak eleinte itt társként az éneklésben besekíteni, aztán egy idő után már önállóan is hirdetni Jézus Krisztust a betegek között. És hagy szólítsa meg most külön ezzel kapcsolatban a fiatalokat, vagy a hozzám hasonló középkorúakat, hogy ne csak a nyugdíjasok és a nagyon idősek, akik már nehezebben járnak, ne csak ők hordozzák a hátukon ezt az egészet, hanem mi, akik még egy kicsit fizikailag talán erősebbek vagyunk, mi is vegyük ki a részünket ebben. És egy ide kapcsolódó ige, ami ennek a szolgálatnak is, és minden szeretett szolgálatnak az egyik alapja, Jakab apostol leveléből, amilyen holt a test lélek nélkül, olyan holt a hit cselekedetek nélkül. Ez lehet a mi szolgálatunk alapja, és köszönöm, hogy meghallgatta.
És természetesen hadd köszönjük meg Óvárni Herpai Dóra testvérnőnek eddigi hűséges szolgálatát ebben a szolgálatban is, többi mellett, és hogy a szívügye, ez is szívügye, és ezt kézben tartja. én is kérem, hogy akit most megérintve, megszólítva érezte magát, az jelezze majd. Jövő vasárnapi családi kézműves délutánunkról van kint szórólap, amit akár magunknak vigyünk, akár ha másnak tudunk továbbadni, úgy vigyük, ha magunk nem vagyunk érintettek különösen. Illetve még a kiáratnál van az egész első fél évi gyermekek és családok, hittanosok és szüleik számára való programokról egy átfogó összefoglalás, amit szintén vihetünk még magunkkal. És újra bíztatom a testvéreket, olvassunk utána a házasság hete kapcsán született írásoknak, riportoknak, gondozzuk házasságunkat, kapcsolatainkat, társunkkal, szüleinkkel, gyermekeinkkel. Néhány mondat, szót teszek még hozzá, amit nem olvasom hosszasan, amiket Semsély Rudolf és Dobay Eszter mondott. 6 pontban foglalták össze egy kenúzás hasonlatán keresztül, mik a jó csapatjáték alapjai. Első, egy életre szóló hosszú úthoz jó csapattárs kell. Második, evezéskor figyelni kell egymásra, közös ritmust kell kialakítani. Harmadik, egy kenúban evezzünk. A mi sokszor előtérbe kerül az énnel szemben, a kenúban mindenkinek van feladata. Negyedik, edzés egy életen át. Nem engedhetjük el az evezőket. Az Úr is benne van a kenúban, és úgy kell imádkozni hozzá, mintha minden rajta múlna, de úgy kell dolgoznunk, mintha minden rajtunk múlna. Ha nyugodt vizeken nem működik a csapatjáték, a vadvízi vezésre fog menni. Ötödik, örömmel, játékossággal levezzünk, kellenek a pillanatok, amikor töltődni tudunk. Az együtt töltött idő nagyon fontos, csak úgy, mint a humor és a nevetés. Azok a kérdéseken ne rágódjunk, amelyeknek egy év múlva semmi jelentősége nem lesz. Sok konfliktus megoldható lehet egy egyszerű kőpapíroló játékkal is. Hatodik, szerelemmel, mint halálig, a szerelem változik az évek múltával. Más lesz, mint az elején, de lehet egyre mélyebb. Fontos, hogy mindezek mellett megmaradjon a valódi szeretet, akkor is, ha nem a kezdeti tűzzel lobog. Isten áldja meg kapcsolatainkat. Záró énekünk 395. dicséret. Énekeljük mind 3 versét.
Isten szívét megpihenve forjon szívünk egybe, hát hétünk karja úgy öleje, édes megváltónkat át. Ő fejünk néméki tagja, ő a fényi szív.
Fennállva kérjük Isten áldását. semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal háladással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt. És az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Békesség Isten velünk, viszontlátásra!